Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Áldom az Urat mindenkor, dicsérete mindig ajkamon van. Lelkem az Úrral dicsekedik. Hallják ezt a szegények és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, s magasztaljuk együtt az ő nevét. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, s kimentett félelmetes helyzetemből. Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az, aki benne bízik. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, éppen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Uram, tégy engem békességed eszközévé, hogy ahol gyűlölet kigyózik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértegetnek, ott megbocsássak. Ahol széthúzás van, ott egyetértés legyen. Ahol tévedés található, ott az igazságot mondjam. Ahol kételj, oda a bizonyosságot vigyem. Ahol kétségbeesés van, oda reményt adjam. Ahol szomorúság van a szívekben, oda örömet tudjak vinni. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy engem vigasztaljanak. Arra törekedjem, hogy másokat megértsek, mint hogy az én sóhajaimat hallgassák. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet várjak. Mert aki önmagát elfelejti, azt találja meg igazán. Ha megbocsát, akkor nyer bocsánatot. És ha befejezi földi életét, akkor ébred örök életre. Ámen. Mielőtt felolvasnám az igét, az énekes könyvnek a két verszaka, két sora is inspirál arra, hogy elmondjam a történetet. Ugye itt azt énekeltük, hogy és áldalak, hogy engemet a gonosztól megmentettél. Az a finn püspök, aki az én püspöki iktatásomra 1990. március 17-én eljött, elmondta, hogy Spanyolországban üdült, és a szobában, amelyben lakott, ott volt II. János Pál pápa festmény képe. Éjszaka arra ébred, hogy valaki jön a lakásba. Betörő jött. Szegény ember volt, másképp nem tudott megélni, ahogy ez később kiderült, és nem akart gyilkolni, csak rabolni. A püspök fölé kattintotta a villany, és hát ott álltak egymással szemben. Ránézett azonban a betörő a pápa fényképére, festményére, és akkor megszólalt spanyolul, valamelyest a püspök is tudott spanyolul, hogy hát maga hívő ember, mondja, hogy igen, és maga katolikus, nem, de hát kollégám, mondja a pápára. A rabló azt mondta, én is hívő ember vagyok, és elment. Ugye ennek a történetnek két vonása van, mi a rablókra érthető módon nem a legjobb indulatokkal gondolunk, mert hiszen nem illik másnak az otthonába betörni, végképp nem illik kirabolni, de az is az igazsághoz tartozik, hogy egy szerencsétlen ember, ha se magának, se a családjának nem tud betevő falatot teremteni, ha munkája sincs, akkor végső elkeseredésében ilyen megoldásokhoz fordul, vagyis a közösség egésze felelős azért, hogy részint ilyen esetek is történnek. Félreértés ne legyen, nem szeretném a rablást etikai parancsát tenni, és nem is hinném, hogy ez a társadalmi feszültségeknek vagy az éhségeknek a feloldását, megoldását jelenteni. Csupán azt akarom vele érzékeltetni, hogy mennyire bonyolult és mennyire összetett minden jelenség. Mi nagyon könnyen ítélkezünk, holott rossz esetben még mi magunk is kerülhetnénk hasonló helyzetbe, De amikor azt énekeltük, hogy a gonosztól megmentettél, akkor a püspökre gondoltam. Egy tényleges veszedelemtől megmenekült. Hát nem volt ő neki ott sok mindene, úgyhogy mindenképpen rossz prédát választotta a betörő, mert hát az ember nem viszi a létező vagy nem létező vagyonát üdülni. De a társadalom egésze is felelős azért, hogy Magyarországon is megháromszorozódtak a bűnesetek. Tehát valahol a kapitalizmusnak van egy rossz, igazságtalan vagyont, anyagiakat elosztó karaktere, annak következtében, hogy valaki a csillagos égig lehet gazdag, a másiknak pedig egy pohár tejre vagy teára sem. Erről lesz szó tulajdonképpen az igényben is, amit én most felolvasok még drámaibb módon. Megírva találjuk ezt a bibliai szakaszt, Lukács evangélium a 12. részében a 13. verstől a 21-ig. A sokaságból így szólt Jézushoz valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt, ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökségeteket. Azután ezt mondta nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben is él valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nekik, egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, így gondolkozott magában, mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom csűreimet, nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. Ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Istenben gazdag. Mondhatná valaki, hogy ha valamely példázat manapság aktuális, akkor ez aktuális lehet. De azt is mondhatná valaki, hogy ki az közöttünk, aki olyan gazdag, hogy holnap már nem is kell munkába mennie. Éppenséggel tehát sajátos helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy a világ lakosságának 8%-a tartja a világ vagyonának 80%-át a kezében. Ehhez nem kell matematikai készség, hogy lássuk, ez igazságtalan. Nem azért, mert én magamnak egy forinttal is többet szeretnék gyűjteni, hanem azért, mert ugyanakkor másnak annyi se jut, amennyi a minimális életfeltételhez szükséges. Az anyagiak minden esetre nem elegendők az élethez és a boldogsághoz. Ezt mutatja az is, hogy ezek között, a rendkívül gazdag emberek között a legtöbb az öngyilkos. Egyszerűen betelnek anyagi javaikkal, de nem találják az élet értelmét, célját és feladatát. Másik oldalon kétség kívül társadalmi változások során az államosítás, akár magyarországi vonatkozásban is 1945-48 között, embereket tett szegényé, jogosan, jogtalanul, ezt most ne vitassuk. Tény azonban az, hogy aki biztosnak vélte a megélhetését, még a feje fölött a házát is államosították. Úgyhogy a saját házában lakbért fizetett. Nem folytatom tovább a példát, hogy mennyire nem elegendő az élethez és a boldogsághoz magában a pénz. Ezt mutatja az az eset is, amikor egyik lelkészi hivatalunkba bekopogtatott egy 40 év körüli férfi, és azt mondta, itt van 1 millió forint, neveljék a fiamat a konfirmációba, tisztességesebb életre, mint ahogy én éltem. Mert az anyagiak szükségesek, de nem elegendő. A bőség elbizakodottá, wellness szemléletűvé tesz bennünket, egyél, igyál, vigadozzál, mondja Jézus a példázatban, és nem kétséges, hogy a mai modern világ azoknak az embereknek próbál kedvezni, és a pénzüket a zsebükből kivenni, akiknek fölösleges van, és sok. A fogyasztás növelése a cél. Én nagyon nehezen hallgatom a híreket, amikor mondják, hogy már 3%-kal növekedett a fogyasztás. Nem ez teszi az embert boldoggá, hogy mindig többet fogyaszt. Mert nem azok fogyasztanak, akiknek nincs szinte semmi, hanem akiknek fölösleges van. És ez a fölösleges fogyasztás, akár a környezetvédelemre gondolunk, akár mások szegénységére, bizony nem egészséges. Nem fogyasztani kell, irgalmasnak kellene lenni, tudni adni a másiknak. Valahányszor Budapesten megállít a piros lámpa, akkor próbálok adni valami apró pénzt, ami épp a kezem ügyében van, annak, aki ott van. Nem ismerem őket. Megfigyeltem egy jelenséget. Nem azt nézi, hogy mennyit kap, hanem megköszöni, hogy ember számba vettük. Hogy törődtünk vele, hogy megálltunk, és adtunk neki valamit. És ez önmagában úgy gondolom az emberség, 20-50 forintot lehet, hogy mindenki alkalmasint tud adni, mert a másiknak még annyi sincs. Egyél, igyál, vigadozzál, tulajdonképpen a fogyasztó társadalomnak ez a jelszava. Már most hirdetik a karácsonyi wellness-t. Borzasztó, hogy a karácsony ünnepét sem töltjük az otthonunkban és a saját családunkban. Mert évszázadokon keresztül a karácsony mégiscsak a család ünnepe volt. Meghitt alkalmat az otthonunkban tudunk átélni. Wellnessbe, szállodában lehet, hogy jól érezzük magunkat, megmerítjük magunkat. Minden lehetséges, de nem hiszem, hogy a karácsonynak azt a hangulatát adja vissza, amelyben valaki hitünk szerint Jézus, a megváltó, megszületett, az nem a nagyvilág wellness harmóniájába illeszkedő ünnep, hanem sokkal inkább a magunk otthonában, vagy a templomunkban. Mi lesz veled, ha lehunyod a szemed? Jézus nem nagyon szokott ilyen kemény szóval illetni senkit, hogy bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet. Csak a gazdagokat. Ők aztán igazán megsértődhetnek. Hogy még Jézus is bolondnak mondja őket, ők magukat nem bolondnak tartják, hanem ügyesnek. Őszintében ügyeskedőknek. Nem akarom az offshore cégeknek a lehetőségeit emlegetni, mert nem a magunk fajta kisember viszi külföldre a pénzét, mert annyi nincsen, hogy érdemes volna. Hanem azok, akik szinte meg sem tudják számolni, hogy hány milliójuk van, hogy ne adózzanak. Ha én véletlenül 1000 forinttal kevesebb adót fizetnék, bizonnyal jönne azonnal az adóügyi hatóság, és behajtaná. Szerencsére nem volt ilyen esetem. De ők milliókat spórolnak meg idézőjelbe, annak kárán, amit nem adnak oda a magyar 10 milliónak. Ezért mondja Jézus bolondnak őket. És ez egy félelmetes figyelmeztetés. Nekünk nincs jogunk, mert nem vagyunk Jézusok, hogy bolondnak mondjuk őket. Félreértés ne legyen. Jézusnak van, aki ismeri a szív gondolatait és a lélek mélységeit. Mi nem ismerjük, ezért könnyen tévednénk. Bántani pedig ismeretlenül végképp nem keresztény dolog. Egy azonban elgondolkoztató, hogy bizony előfordulhat bármelyikünkkel, bármikor. Hogy a földi élet váratlanul befejeződik, és akkor mindent itt kell hagyni. Az offshore cégeknek a millióit is, és a megcsalt vagy megspórolt pénzt is, amint sokszor a nevető örökösök a bíróságon osztozkodnak. Mi a megoldás? Kérdezhetné valaki. Van ebben a példázatban egy szép kifejezés, ami csak egyszer fordul elő a Bibliában, és őszintén szólva ezért választottam a ma reggeli textust ebből a szakaszból. Azt mondja, hogy boldogok, akik Istenben gazdagok. Istenben gazdag lenni. Tulajdonképpen ezért vagyunk mi is itt. Milliósok, milliárdosok nem leszünk. Nem akarok senkinek a jövőjét beleszólni természetesen, hiszen vannak itt még fiatal emberek is, akik akár azok is lehetnének, de Istenben mindenki lehet gazdag. És ez a különleges éppen a lelki értékekben, a spirituális kincsekben, hogy azt Isten szegénynek, gazdagnak, közepesen gazdagnak, iskolázatlannak vagy, Nobel-díjasnak egyaránt felkínálja, és lehet az, hogy talán éppen erre van a legnagyobb szükségünk, hogy Istenben legyünk gazdagok, hogy spirituális értékekben hordozzunk többet, mint eddig. Minden bizonnyal. Mert nem a pénzt tesz önmagában gazdaggá. Természetesen szükség van rá. Mit jelent ez? A legutóbbi lutherán világszövetségi gyűlésen egy fiatal izlandi, 18 éves lány elmondta, hogy a dédmamája ismerhette, az izlandiak jó levegőn hosszú ideig élnek, több köztük a 100 éves, mint nálunk. Minden alkalommal, amikor vásárolt és apró pénzt kapott vissza, akkor még nem bankkártyával fizette, az apró pénzt félretette. Összegyűjtötte és évvégén elküldte missziói társaságnak. Nem tudják elképzelni a testvérek, hogy milyen nagy pénz összejött. Gondoljunk csak rá, egy nap egyszer minden másnap vásárolunk, többé-kevésbé, az apró pénzt véletesszük. Egy év alatt ez nagy összeget jelentett. A missziói társaság a végén, amikor megtudta, hogy a saját szerint nyugdíjából gyűjtötte össze az összeget, kitüntette. No, nem azért tette a néni, mert nem is tudott róla, hogy ilyen létezik, hogy kitüntetik a legnagyobb adakozót, de éppen a skandináv országokban, ugye Izland is ezek közé tartozik, nagy hagyománya van annak, hogy a misszió, a missziói munka, az evangélium terjesztése az adakozás központi célja. Mert magának az egyháznak az állam szinte mindent biztosít, de a missziót a híve adakozásából fedezik, és hát a skandinávok elsősorban Ázsiában és Afrikában alapítottak új egyházakat. Ugye 1910-ben egy John Mott nevezetű anglikán lelkész Canterbury-ben határozta el, hogy még a 20. század során minden országba elvisszük az evangéliumot. És ez tulajdonképpen sikerült. Kisebb-nagyobb egyházak alakultak, mert valaki Istenben gazdag volt, és azt a kicsi visszajárt pénzt erre a célra szánta. Mindenkinek szíve joga saját maga pénzét beosztani, de annyi bizonyos, hogy szabad gondolnunk Isten céljaira, emberekre, akik talán még tévhitben, pogányhitben élnek, nagyon sokan vannak, és még Magyarországon is hódít jó néhány pogány vallás. Egy másik példát is mondok, egy Jónás nevezetű 14 éves fiatal embert 1855-ben elraboltak, emberrablók, és rabszolga lett. 8 gazdája volt, egymásnak adták, vették, mint másutta a krumplit vagy a babot. Végül egy svájci professzor vásárolta meg, és meg is szabadította őt a rabszolgaságból. Volt hozzá kellő anyagi ereje, és beiratkozott egy bibliaiskolába, megtanult írni, olvasni. Végül lefordította az ő törzsének a nyelvére a Bibliát, sőt, a úgynevezett Mekána Jézus etióp evangélikus egyház megalapítója lett. Ez az etióp egyház ma 3 millió lelket számlál. Úgy kezdődött, hogy egy embert megvásárolt, pontosabban kivásárolt a rabszolgaságból egy anyagiakkal rendelkező ember. Megvolt hozzá a tehetsége. De Istenben gazdag lévén nem adta tovább, nem kereskedett rajta, mert ugye ahogy ezek tovább adták a rabszolgákat, mindig drágában adták el, mint amennyire vették. Ő azonban kiszabadította, iskoláztatta, és végül lett egy ma már nagyon jelentős egyház megalapítója, kiváló tudós ember. Valamit megláthatott ez a svájci professzor ebben a fiatalember. Istenben gazdag életű volt ő is, és lett az is, aki ilyen módon az evangélium elkötelezettjeként szolgált. Hogy ne csak múltbéli, meg távoli földrészeknek a példáit emlegessük, október 31-én szentelték fel a Szentendrei evangélikus, új evangélikus templomnak az új orgonáját. Pályáztak ők az államnál, de sajnos nem nyertek. Végül 6,5 millió forint hiányzott az orgonának a megvásárlásához, elkészítéséhez. És ezt megtudta valaki, hogy 6,5 millió hiányzik, nem evangélikus. És indítatva érezte magát, hogy ezt a 6,5 milliót kipótolja a Szentendrei Egyház. Nem evangélikus, hangsúlyozom, én se tudom, hogy kiről van szó, nem is lényeges. Egy azonban biztos, hogy ez az ember nem egyszerűen pénzben volt gazdag, hanem Istenben volt gazdag. Hozzáteszem talán azt is, hogy nem feltétlenül kell pénzben gazdagnak lenni, hogy Istenben gazdagok legyünk. Mert akik itt vagyunk, én ugyan senkinek a pénztárcáját nem ismerem, nem is feladatom. Nem vagyunk olyan gazdagok, föltételezem, mint amilyen a világ lakosainak 8%-a. De szívünkben lehetünk gazdagok, amikor látjuk azt, hogy milyen célra mit érdemes tenni, vagy éppen szívünk, lelkünket hogyan oszthatjuk meg a másikkal, meghallgatván és meghallgattatva lenni, mert az emberi közösség, áhítat elején mondta az én kedves Imre nevű szomszédom, hogy mi a különbség a társadalom meg az egyház között, mindössze két szó. A társadalom az közönség, az egyház pedig közösség. Azért ülünk mi is körbe, hogy egymás szemébe nézzük, és ne egymás hátát látogassuk, hogy közösségé tudjunk lenni, és aki közösségben él, az a közösség tagjaiért is felelősséget érez, tud értük imádkozni, rájuk tud mosolyogni, kezet tud nyújtani, Istenben gazdagnak lenni. Lehet, hogy ez sokkal nagyobb boldogság, mint ha milliárd dolláros tulajdonosok lennénk. Ugye József Attila írta azt a szép versében, hogy de szeretnék gazdag lenni. Egyszer libasültet lenni. 5 forintért kuglert venni. Jó ruhába járni kellni. József Attila nem volt nagy igényű. Nem akart magának milliárdos jachtot, nem akart a tengerparton szállodát, vagy legalább egy szép üdülőt építeni. Az ő kívánsága nagyon emberi, és még talán teljesíthető is adott esetben, Visszaemlékszem, hogy feleségemmel együtt életünkben először voltunk Finnországban 1974-ben, és elmentünk Tamperébe, és legnagyobb csodálkozásunkra ilyen ötcsillagos szállodába adtak helyet, ahol még soha nem jártunk. Mondtuk is, hogy mi nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy itt minden csillog, ragyog, tükörre és egyebek. Azt mondták, de hát ti a kommunizmus nyomorából jöttök. Legalább most legyen 3 napra örömötök, és úgy menjetek haza. Megvallom őszintén, hogy egyfelől hát nem nyomorogtunk, normális emberi életet éltünk. Talán akkor vásároltuk az első Trabantot. Olyan boldogok nem voltunk abban a szállodában, mert az ember nem érezte jól magát egy ilyen idegen környezetben. A finnek persze jót akartak, mert szoktam mondani, hogy senki úgy nem szeret minket, magyarokat, mint a finnek, és ezt többé-kevésbé még most is állítom. Tény azonban az, hogy ők azért Istenben gazdagok voltak, mert tudtak adni, és azt akarták, hogy mi is örüljünk valaminek. De hát nem ez önmagában a gazdagság, hanem valami más, ami a szív mélyén rejtőzik, ami mindenkinek adatik, Isten szeretete. Amellett persze földi életünknek bizonyos alapvető feltételei mégiscsak vannak, hogy legyen hova fejünket lehajtani, vagy legyen betevő falatunk, ruházatunk, és így tovább. De ezt Jézus úgy mondja, hogy ne aggódjatok emiatt. Azért, ha az ember nem tékozló módon bánik a javaival, akkor ez háborús időket leszámítva általában megadatik. Isten segítse minket arra, hogy Istenben gazdagabbak legyünk a mai napon is. Imádkozzunk. Urunk, mi sokszor panaszkodunk, sokszor vádoljuk a világot, mennyire igazságtalan. Sokszor látjuk másoknak a nyomorúságát, akik sokkal nehezebb körülmények között élnek, mint mi. Engedd, hogy legyen bennünk segítőkészség a részvétre, támogatásra, segítésre. Mi nem tudjuk megoldani a világ feszültségeit, de csökkenteni tudjuk az embertelenséget, az igazságtalanságot. Talán egy mosolyjal, egy készfogással, a másik ember számba vételével, és olykor néhány forinttal is. Tégy minket benned gazdaggá, hiszen te gazdagítod a világot azzal, hogy elküldted Jézust, a mi Urunkat, aki értünk lett igazán emberré, tiszta szívűvé, megváltóvá, hogy ebből a világból az örökké valóságba vezessen minket. Attól, hogy lássuk, nem csak ez a látható világ, de hanem az a láthatatlan is ránk vár. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap a kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg minket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen.